Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televízió nézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 15. szemeszterének 12. szemeszterzáró előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Mai előadónk Sós József. Biológia-kémia szakos középiskolai tanárként végzett a József Attila Tudományegyetem természettudományi karán 1974-ben. Ezt követően biofizikusként dolgozott az MTA Szegedi Biológiai Központ biofizikai intézetében közel 20 évig. Ez idő alatt kémiai, biológiai evolúció és mitokondrium bioenergetika néhány lényeges kérdését tanulmányozta. Egyetemi doktoriának PhD ekvivalenciáját a bázeli biocentrumban igazolták, és többek között ennek alapján 2 évig az Európai Molekuláris Biológiai Szervezet posztdoktori ösztöndíjasa volt a Helsinki Egyetem Orvosi Kémiai Intézetében. A 90-es évek közepétől 5 éven át több kutatási fejlesztési témában finn, svájci és magyar cégek szakértőjeként dolgozott. Fontosabb kutatási területei spektroszkópia, kromatográfia, az élelmiszerbiztonság mikrobiológiai és molekuláris biológiai vetületei, xenobiotikumok analitikája, alkalmazott bioinformatika, egyedi kisműszerek és laboratóriumi módszerek, bioszenzorok fejlesztése és alkalmazása. 1999-től dolgozik az STM mérnöki karán, illetve ennek jogelődje alkalmazásában. PhD dolgozatát biotechnológiából írta, fokozatot a Szegedi Tudományegyetemen szerzett. Főiskolai tanárnak nevezték ki, majd a Nyugat-Magyarországi Egyetemen habilitált. Az Élelmiszermérnöki Intézetben főként általános élelmiszer- és ipari mikrobiológia tantárgyakat, valamint biotechnológiát tanít. 2014. december 21-től professzor emeritus. Felkérem Sós József professzor urat, tartsa meg előadását.
Tisztelt hallgatóság! Először is köszönöm, hogy eljöttek. A másik dolog pedig mindjárt mentegetőzés, mert 50 percben nagyon nehéz a választott témáról részleteiben beszélni, pláne úgy, hogy a kurzus közművelődés központunak lett kimondva, és ennek megfelelően sokféle érdeklődési körű emberhez kell igazítani a mondani valót. Na most nagyon nehéz tényleg 50 percben komolyan elmondani azt, ami borzasztóan fontosnak tűnik. Pasteur volt még az 1800-as évek első felében, aki kimondta, hogy a világ aszimmetrikus. Azóta ugye közel 150 év telt el, és azt kell mondanom, hogy ez a bizonyos, a világ aszimmetrikus nem került igazán bizonyításra, legalábbis okait tekintve. Tehát akkor el lehet képzelni, hogy 50 percben körülbelül mit fogunk tudni elérni. De minden esetre a figyelem felhívás a témában remélem eléggé eltalálja célját. A cím aszimmetria a biológiában eredet és jelentőség. Ha arra vagyunk kíváncsiak, mi az, hogy szimmetrikus, mi az, hogy aszimmetrikus, az az első nagyon egyszerű ábra a lehető legegyszerűbb kombinációt mutatja. Fogunk egy tükörsíkot, amennyiben az egyik oldalt és a másik oldalt fedésbe tudjuk hozni, akkor szimmetrikus dologról van szó, az aszimmetrikus pedig nem ilyen. A két oldal nem hozható átfedésbe. Ez olyan, mint a jobb kezünk meg a bal kezünk, tükörképi megfelelői egymásnak, viszont semmiképpen nem tudjuk átfedésbe hozni mondjuk a balos kesztyűt a jobb kezünkkel. Nem passzol rá. Na most, ami fontos, hogy sok olyan szerves molekula van, amelyeknek a jobb és balkészhez hasonlóan izomerjei léteznek, erre nyilvánvalóan vissza fogunk térni még. A jobb és balkéz szimmetria megtartás szempontjából a szervetlen kémiában érvényesül. Általában, hogyha egyszerű szimmetrikus anyagokból szerves anyagok keletkeznek, és ezeknek a szerves anyagoknak balkezes és jobbkezes szimmetriájú megfelelői vannak, akkor ezek általában egy-egy arányban szoktak keletkezni, tehát a szimmetria megtartása kémiai reakciókban, szervetlen világban érvényesül. Mégis, hogyha biológiában nézünk molekulákat, aminosavakat, cukrokat például, a legegyszerűbb kis molekulákat, azt a furcsa helyzetet lehet találni, hogy csak az egyik építi az élőt, balkezes aminosavak és jellemzően jobbkezes cukrok. Inkább aminosavakról fogunk beszélni, azért, mert ott egyetlen egy olyan centrum van, ami az aszimmetriát okozza, a cukroknál ez jóval bonyolultabb, 1, 2, 3, 4 vagy egészen összetett aszimmetriájú rendszerek is lehetnek, tehát a cukrokat nem piszkáljuk, hanem maradunk leginkább az aminosavaknál és az ebből felépíthető fehérjéknél. Na most nagyon fontos, hogy ez az aszimmetria eldönti az életnek egyik fontos, lényeges elemét, az, hogy ami a kismolekulákból keletkezni tud, az általában ebből adódóan szintén aszimmetrikus lesz, de ez az aszimmetria nem szenved zavart. Abban az esetben, hogyha mondjuk a bal-jobb kezes molekulák egyformán jelen lennének az élőben, az olyan zavart okozna, hogy gyakorlatilag az élet lehetetlen lenne. Ezt remélem, hogy sikerül a későbbiekben többé-kevésbé bebizonyítani. Na most magasabb szintű biológiai vonatkozásokban is jellemző az aszimmetria. Nem kell, hogy tanuljuk, automatikusan úgy alakul, hogy az embereknek a nagy többsége jobbkezes. Ez abból adódik, hogy ezt a jobbkezességet a bal agyfélteke koordinálja leginkább. Természetesen vannak balkezes emberek is, de automatikusan, legalábbis idézőjelben automatikusan, ez spontán legalábbis sokkal kisebb mértékben alakul, tehát hogy a jobb agyfélteke veszi át a kontrollt, mint a bal agyfélteke kontrollálta jobbkezes aszimmetria. Na most mindenki tudja, hogy egy-egy kivételtől eltekintve a szív a bal oldalon, mája jobb oldalon, egy-egy oldalon helyezkedik el, tehát az aszimmetria itt is érvényesül. Természetesen, mint minden vonatkozásban vannak kivételek. Na most mindjárt csinálhatunk egy olyan kísérletet, amit senki nem tanult, és saját maga aszimmetriáját is bebizonyíthatja. Ez egyébként engem életemben igen komolyan meglepett, hogy ilyenekből lehet pályázatokat nyerni tömegével. Volt, aki tízes nagyságrendben írt cikkeket az emberi kézkulcsolás aszimmetriájáról. Pápua Új-Guineától Ausztrálián keresztül Európán át a lapokig. Ezt tessék szíves csinálni, hogy simán összekulcsolják a kezüket, és megnézik, hogy melyik hüvelykujjuk van felül. A másik nem esik jól. Az, amit be tudnak állítani. Ebből mindjárt lehetne ugye valamiféle fix megalapítást tenni, hogy kinek volt a bal keze fönt, kinek volt a jobb keze fönt. Ez mindenkinél jellemzően egyféle. Nem tanulta senki, de ennek ellenére megint csak a nagy valószínűséggel a többség esetében a bal agyféteke kontrollja miatt egy meghatározott aszimmetriát követ. Na most, amivel foglalkozni fogunk inkább, az mélyebben van az aszimmetria molekuláris szinten. De nem csak emlősöknél, hanem puha testűeknél, gondolok itt csigákra, ott is a feltekeredettség aszimmetriája gyakran jellemző, bocsánat, és itt van a datura strammonium, a csattanó maszlagnak a virágja, itt is tetszenek látni egyfajta helicitást a virágszirmok elrendeződésében, tehát a növények szintjén is gyakran lehet látni aszimmetriát a természetben. Na most említettem Pasteur nevét. Pasteur én szerintem a valaha élt legokosabb tudósok egyike volt. Nagyon sokszor teljes sötétségből, előzmény nélkül talált ki dolgokat, mint ahogy például ezt a bizonyos a világ aszimmetrikus következtetést levonta. Miből? Ugye foglalkozott borászati mikrobiológiával, és eközben a boros hordók oldalán kivált borkő kristályokat megfigyelte. Félelmetes mázlia volt, azt kell mondanom, viszont elég okos ahhoz, hogy nem ment el mellette. Az történt, hogy, és általában jellemző, hogy a szerves kémiában ismeretes több millió vegyületből alig néhány, hát mondjuk több, mint a két kezemen az ujjak, de jellemzően nagyon kevés olyan molekula van, ami ha kristályosodik, úgy kristályosodik, hogyha lehetséges balos és jobbos kristályok keletkezése, akkor ezek szétkristályosodnak, és nem keverékként jelennek meg. Hát Pasteur megtalálta az igen kevésből az egyiket elsőként a világon. Ez volt a borkősav. A borkősav kristályokat nézegetve föl lehet ismerni balos kristályokat, meg jobbos kristályokat. Az elnevezések és a betűjelek onnan jönnek, hogy a jobbos ugye dextro, a balos az levo elnevezéssel hívható, és ennek megfelelően, hogyha rövidítünk, akkor a jobbosok D jelzést kapnak, a balosok L jelzést kapnak, egyfajta meggondolás szerint és meghatározott nomenklatúra alapján. Ezek konvenciók is. Együtt járnak más tulajdonságokra vonatkozó telemássággal, de erre még majd később kitérek. Na most mit csinált Pasteur? Pasteur azt csinálta, hogy készítette egy oldatot, amely oldatba pontosan egy-egy arányba helyezett el kiválogatott balos és jobbos kristályokat, tehát úgynevezett racém keverékből készített oldatot. A racém az, ahol pontosan egy-egy arányban van a balkezes és a jobbkezes molekulák mennyisége. Na most, mit csinált ezzel az oldattal? Élesztőket oltott rá, szerves tápanyagként ezt a bizonyos racém DL borkősavat egy-egy arányban tartalmazó oldatban nevelte az élesztőket relatíve hosszú ideig, és utána a visszamaradt borkősavat újra kristályosította, és azt vette észre, hogy az élesztők csak az egyik borkősav kristályfajtát ették ki, a másikat nem tudták használni. Ebből ő levonta ezt a bizonyos következtetést, hogy az élők nem képesek a lehetséges optikai izomerek, illetve ő még akkor csak a balkezes, jobbkezes molekulákról tudott, és az ebből látható jobbkezes, balkezes kristályokról tudott, de ebből megállapította az élővilág aszimmetriáját, hiszen a nem természetesnek mondott izomert az élesztő nem tudta használni, csak az egyik fajtát. Na most A NASA például ennek alapján keresne életet. Egyszerűen arról van szó, hogy a szervetlen világban lehetőség van arra, hogy mondjuk 1951-ben kapott Miller Nobel-díjat az ős kísérletért, amikor is egy lombikban kikeverte az becsült őslégkör összetételét, amiben volt metán, ammónia, kénhidrogén, vízgőz, stb. Egyszerű molekulák. Két elektródon keresztül áramot vezettek be, szikrákat generáltak, és a szikrák jelentették a villámmodellt, vitt be energiát, és ennek megfelelően ez az energia konvertálta a kis molekulákat, és érdekes módon az ős óceánnak megfelelő modellfolyadék egy csomó mai élőben is jellemző molekulát engedett kimutatni, aminosavakat, lipidszerű vegyületeket, nukleinsavak építő elemeihez hasonló dolgokat. Egy dolog viszont nagyon-nagyon fontos, hogy később, amikor ezt részletesen megvizsgálták, akkor érvényesült az, amit az előbb elmondtam, hogy szimmetrikus kiindulási anyagokból szimmetrikus lesz a termék. Nyilván a metán, a kénhidrogén, ezek mind-mind tényleg szimmetrikus molekulák, bár ezt is szakmabeli megkérdőjelezhetné, majd mindjárt megmondom, hogy miért, saját magam fúrom. A lényeg, hogy ezekből például olyan alanin, olyan valin, olyan szerin, olyan aminosavak keletkeztek, aminél a balos, illetve a jobbos molekulák egy-egy aránya volt található a végtermékben. Na most ezzel nem lehet megérteni azt, hogy miért van, hogy ha elfogadjuk, hogy volt kémiai evolúció, nem kötelező nyilván, abban az esetben a kémiai evolúció biológiába való átmenete valami úton, módon ki kellett, hogy szelektálja azt, amiből a mai élők is építkeznek, és amin tulajdonképpen az élet kialakult. Tehát elvileg tökéletesen egyforma a balos meg a jobbos molekula. Ha egyikből veszek egy kilót, a másikból veszek egy kilót, ezt elégetem meg, ezt elégetem, hajszá pontosan ugyanaz a hőmennyiség fog felszabadulni. Tehát ilyen szempontból semmilyen különbség nincs a két mondjuk izomer között. Itt van Miller idejéből származó evolúciós időrend. A Föld kialakulása valamikor 4,5 milliárd évvel ezelőtt lehetett, akkor következett egy olyan periódus, amit nagy bombázásnak hívnak, és meteoritok, majdnem azt mondanám, hogy kisbolygók csapódtak be a Föld felszínére, jó megpakolták és alakították a földkérget. Ezek úgynevezett szenes kondritok is lehettek, ami azt jelenti, hogy olyan meteoritok jöttek nagy tömegben, amelyek tartalmaztak szerves anyagot, vizet és hasonlót. Utána kialakult az óceánok őse a Föld felületén valahol. Elkezdődött a kémiai evolúció, kis molekulák keletkezése, akár a nap ultraibolya sugárzása energiája terhére. Voltak ugye viharok, villámok és egyebek, tehát ilyenfajta energia, vulkánkitörések, hő, nagyon sok olyan energiaforrás képzelhető el, ami egyszerűbb vegyületekből bonyolultabbakat állított elő. Na most a biológiai evolúció, amikor az első ős baktérium-szerű élőlények létrejöhettek, azt kellett valahol megelőznie annak a periódusnak, az egyik elképzelési lehetőség szerint, hogy a racém rendszerekből, ami a kémiai evolúció során nagy valószínűséggel előállította az alapanyagokat, mint a fejlődéshez szükséges kiindulási anyagokat, valami úton, módon kiválasztásra kerültek a mai élővilágot jellemző molekula típusok, és ezen startolt el az élet. Na most ezt kéne valamelyest megértenünk. Ugye itt van egy balkéz meg egy jobb kéz, és azt, hogy ugye a Földön az élet szénalapú, alapvetően szükség van vízre, ahhoz, hogy élet létezhessen. Na most a szén úgynevezett tetraéderes szerkezetet formál a vegyértékei pozícióját tekintve, és hogyha itt egy aminosav, általános aminosav szerkezetet próbálunk ábrázolni, mint balos meg jobbos megfelelőt, akkor a bal kézen a balos, jobb kézen a jobbos modell látható. Azok a szénatomok aszimmetrikusak, vagy lehetnek aszimmetrikusak, amelyek a négy vegyérték vonatkozásában négy különböző szubszituens tartalmaznak. Tehát a legegyszerűbb aminosav, az úgynevezett glicin, az nem aszimmetrikus, azért nem, mert itt ez a bizonyos R-csoport dönti el, hogy milyen aminosavról van szó, és a glicinnél itt egy hidrogén lenne, és mivel két hidrogén van rajta, ezért ő önmagában szimmetrikus. Az első aminosav, amelyik aszimmetrikus, és van balos és jobbos megfelelője, az az alanin, ahol az R-csoport egy metilcsoport. Aztán építkezhetünk, 20 fehérje felépítő aminosav van, minimum egy szénatom hasonló, van rajta egy karboxilcsoport, ez minden aminosavnál kötelező, és van rajta egy aminocsoport, van egy úgynevezett alfaproton, és van egy R-csoport, ami meghatározza, hogy melyik aminosavról beszélünk. Na most, tehát akkor az egyszerű gázokból a Miller kísérletben például olyan alanin keletkezett, amiben volt balos is, meg jobbos is, és pontosan egy-egy arányban. Ma az élőben csak a balos találjuk, jobbos nincs. A normálisan is jól működő élőben. Majd mindjárt kitérünk rá, hogy mégis miért fordulhat elő nem természetes izomer. Jó. Az, hogy aszimmetrikusnak kell lenni a élő rendszereknek molekuláris szinten, az elég jól megérthető. Később, egy picivel később visszatérhetünk rá, illetve vissza kell térni. Szóval az, hogy csak balos aminosavak és csak jobbos cukrok jellemzik az élőt, ugyanolyan alapvető feltétel az élet kialakulása szempontjából, mint amilyen például a genetikai kód általános érvénye és hasonló szintű, súlyosan figyelembe vehető tényezők. Na most, ha megtetszenek nézni, akkor itt van egy egyszerű aminosav modell a jellemző csoportokkal. Na most 20 aminosav létezik, ami fehérjét épít fel. Természetesen aminosavból van sokkal több, de nem fehérje felépítők jellemzően. És a lényeg az, hogy az alapszerkezet az ugyanaz, tehát van ez a bizonyos alfa-szénatom, alfa-proton, egy karboxilcsoport és egy aminocsoport, és ennek a pozíciója dönti el, hogy balos vagy jobbos aminosavról lehet-e szó. Lényeg az, hogy ezek az oldalláncok, amik az R-csoportot képezik, lehetnek apolárisak, tehát zsírban oldódó vagy olajban oldódó, lehetnek polárisak, de nem feltétlenül kell nekik diszociálni. Ugyanolyan, mint a víz, hogy egy kicsit elcsúsznak a hidroxilcsoport és az egyéb szerkezeti elemek, ezek viszont kölcsön tudnak hatni másokkal. Tehát vannak nem diszociáló hidrofil tulajdonságú oldalágak, vannak olyanok, amelyek az aszparagin sav és a glutamin sav, amelyeknek plusz karboxilcsoportja van, és ennek megfelelően lugos körülmények között diszociálnak, és ennek megfelelően töltésük lehet. Lehet pozitívan töltött, amilyen a lizin, az arginin és a hisztidin. Ilyen típusú oldalláncok vannak. Na most a lényeg az az, hogy ezek az aminosavak, az aminocsoport, illetőleg a karboxilcsoport részvételével, az egyik aminosavnál az aminocsoport, a másik kapcsolódó aminosav esetében a karboxilcsoport egy vízkilépéssel úgynevezett peptid kötést hoz létre, és ez folyamatos építkezéssel az úgynevezett peptid vagy fehérje elsődleges szerkezetet formálhatja. Ez egy aminosav lánc, amiben meghatározott lehet az aminosav sorrend, és ez meghatározza azt is, hogy milyen szerkezeti elemek épülhet tovább. Ez az elsődleges szerkezet, az aminosav sorrend. Ebből másodlagos szerkezeti struktúrák is kialakulhatnak, ilyen az alfa helix, ilyen a béta redő. Az alfa helix itt látható részleteiben azért fontos, hogy csak balos aminosavak építhetik föl a működő, illetve aszimmetrikusnak kell lenni. Elvileg tükörképi élővilág is lehetne, csak hogy ilyenre nem találtak semmilyen nyomot. Tehát az alfa helix az úgy alakul ki, hogy minden meghatározott pozícióban lévő peptid kötés kölcsönhat egy másikkal, és abban az esetben, hogyha az aszimmetria nem lenne következetesen ugyanolyan, akkor ez a struktúra nem tudna fölépülni. Törések, szerkezeti összeomlás lenne várható, illetőleg néha ilyen elő is fordul. Tehát a hidrogénhidak stabilizálják a másodlagos szerkezetet. Az alfa helix az egy furcsa jószág, mert hogyha ezt a helixes struktúrát megpróbáljuk elemezni, és egy kört leírunk, tehát valahonnan elindulunk és eljutunk ugyanoda, ez az egy körbefutás, ez 3,6 aminosavat tartalmaz. Mit jelent? Az, hogy egy kör 360 fok, 360 fok mentén 3,6 aminosav van, tehát az aminosavak közötti szög 100 fok. Ez abszolút következetes. Minden alfa helix így formálódik. A béta redőnél a periodicitás 2, ez egy síkszerű, fésűhöz hasonlítható struktúra. Ezekből alakulnak ki azok a lepedők, amik például a köröm, a bőr, a keratin haj szerkezetét formálják. Már most beszélhetünk arról, hogy ennek mekkora jelentősége van. Hallottak a szivacsos agysorvadásról. A Nature szakmámnak egyik nagyon jó nevű folyóirata hívta a halál csókjának a dolgot. Ez azért van, mert úgynevezett prionok keletkeznek például az ember agyában, vagy az emlősök agyában, a kiskérődző állatok agyában, vagy amit akarnak, hasonló élőlényekbe. És az a lényeg az egészben, hogy a prionok három darab ilyen kicsi alfahélixet formálnak. Az alfahélixek általában jó oldhatóságot jelentenek a vízben, jó emészthetőséget jelentenek, hogyha táplálékként fogyasztják, és az a lényeg, hogyha ezt úgy hívják, hogy PRPC, a prion proteinből a celluláris, ami egészséges kromoszómán kódolt, realizálódik a genetikai információ, és létrejön a PRPC. Most hogyan keletkezik a betegség? A kiskérődző állatok szivacsos agysorvadását skrepinek hívják, és ezért innen származik a SC jelzés. Az SC jelzés pedig a PRP-SC azt jelenti, hogy egy bétaredős szerkezetű, azonos aminosav sorrendű, tehát más szerkezetben megjelenő, azonos aminosav sorrendű valami. A táplálkozás folytán, mert valaki megette annak a kecskének, birkának, vagy éppen szarvasmarhának az agyát, és ő szivacsos agysorvadásban szenvedett, véragygáton átmegy a PRP-SC, tehát ez a bétaredős szerkezetű, és ott jön a halálcsókja, amikor a normálisan, teljesen szabályosan keletkező PRPC fizikailag érintkezik a PRP-SC-vel, akkor a középső alfa helixén keresztül elindulva az egész kitekeredik, és ő is bétaredős lesz, és most már ketten fogják várni azt, hogy mikor keletkezik az új PRPC. Ez egy úgynevezett autokatalitikus reakció. És sajnos csak a patológus lesz az, aki majd ezt a szivacsos jelleget meg tudja állapítani, mert a bétaredős jellegű eredmény összeáll, és lepedőket formál, és széttolja a sejteket, és mivel a sejtek közötti kapcsolatokban van a hosszú távú memória nagy valószínűséggel, a felejtés és a szomorúbb következmények azért következnek be, mert szakadnak szét a sejtek ezeknek a lepedőknek a növekedtével. Tehát ezt konformációs betegségnek is lehetne hívni. Lehet, hogy az embernek volt része abban, hogy ilyen rossz tulajdonságú szerkezetek kerültek ki, és aratnak akkor, hogyha nem tartják be azokat a játékszabályokat, hogy szivacsos agysorvadás gyanús élőlényekkel, tehát kiskérődző állatok agyát, gerincét, illetőleg a szarvasmarha agyát, gerincét nem szabad megenni, gerincvelejét. Na most az autokatalízisre majd tessék szíves visszaemlékezni, lehet, hogy utalok rá később más címen. Akkor, amikor beszéltünk az elsődleges szerkezetről, most beszélünk a másodlagos szerkezetről, a harmadlagos szerkezet az, amikor ezek kölcsönhatnak egymással, és föltekerednek különböző gombolyagokká egyebekké. A negyedleges szerkezet pedig azt jelenti, hogy független fehérje alegységek hatnak kölcsön, és több alegységből álló összetett rendszerek jönnek létre és működnek. Na most ezek nem működhetnének akkor, hogyha az egyféle aszimmetria a másikkal lenne terhelve, mert ott mindenképpen az a struktúra megtörne, és gyakorlatilag egy enzim nagy valószínűséggel működésképtelenné válna. Na most itt látják azt, amit az előbb megelőlegeztem, hogy hogyan keletkezik a peptidkötés, ebből aztán elég összetett fehérjék tudnak létrejönni. Nagyon nehéz látni a részleteket, ezért egy Edmundson nevezetű úriember kitalált egy kétdimenziós helikális kerék nevezetű modellezést. Ez azt jelenti, hogy az előbb elmondtam, hogy egy kör mentén 3,6 aminosav van, tehát 100 fokonként követik egymást. Itt lehet látni, hogyha veszek egy alfa helix darabot, itt van az 1-es, itt van a 100 fokra a 2-es, 100 fokra a 3-as, újabb 100 fokra a 4-es. És ami érdekes, hogy az előbb elmondott oldalági csoportosítás, tehát az, hogy poláris, apoláris töltött, és hogy negatívan vagy pozitívan töltött, vannak olyan helikális kerekek, ahol egyértelműen látszik, hogy van apoláris oldala és poláris oldala, tehát ez úgynevezett amfipatikus, szappanszerű tulajdonságú. Miért lényeges ez? Mert így meg tudjuk érteni, hogy a biológiai membránokba, hogy a csodába tudnak befeküdni megfelelő helyre az alfa-helikális szerkezetű fehérjék, hogyan tudnak csatornát képezni kalciumra, magnéziumra, klórra, szerves anyagokra, akármire, amik itt például azt látják, hogy miért fáj a méh csípés, vagy szúrás, vagy amit akarnak. Apis melliferának hívják a méhet, ennek alapján adták a nevet a méh egyik toxikus vegyületének, tehát mellitinnek hívják. Ez egy nagyon picike kis molekula. Na most itt is azt lehet látni, hogy úgy helyezkednek el az aminosavak, hogy az egyik oldalon hidrofil tulajdonságú oldalcsoportok vannak, a másik oldalon pedig hidrofóbok vannak. Egy ilyen mellitén, hogyha bekerül, az nem elég. Többnyire egy csomót beinjektál a méhecske, amikor kínlódik, és majd elpusztul. A lényeg az, hogy a fájdalom az onnan fog származni, hogy négy ilyen mellitén, kihasználva, hogy belül hidrofil csatorna tud kialakulni, kívül viszont a lipiddel kölcsönhatva a hidrofób oldalláncok tudnak működni, és ennek megfelelően ömlik ki az idegeket ingerlő csomó ion, és okoz hatalmas fájdalmat. Így működnek egyébként az egyéb transzmembrán fehérjék is, amelyeknek kulcs szerepe van. Az inzulintól kezdve a bakteriodopszinon át a rengeteg példát lehetne mondani, ahol nem a citoplazmában úszkáló fehérjékről van szó, hanem a membránban lévő, nem csak beágyazott, hanem a membránt át teljes mértékben átjárni tudó elemek épülnek be, és biztosítják a specializált transport folyamatokat. Na most, most a fehérjékről valamelyest átugorva, két pentózról, vagy öt szénatomos cukorról beszélnék, nem nagyon részletesen. Az a lényeg, hogy itt van egy öt szénatomos cukor. Ezeket a cukrokat vesszővel szokták elkülöníteni azoktól a vegyületi szénatomoktól, amelyek még ezekhez kapcsolódva szoktak együtt előfordulni. Tehát az egyvessző szénatom nukleín savakban a bázisokat hordozza. A kettővessző szénatom attól függ, hogy hordoz-e hidroxilcsoportot, vagy nem hordoz hidroxilcsoportot. Ha a kettő vessző helyen nincsen hidroxilcsoport, akkor ez a D2 dezoxiriboz, és ő a dezoxiribonukleín savakban fontos. A D-riboz a ribonukleín savakban fontos. Na most a három vessző szintén fontos pozíció, a dezoxiriboz kettős szálú struktúrákat formál, és az, hogy milyen az a struktúra, és hogyan helikális, az pontosan a cukornak köszönhető. Tehát a nukleín savak helicitása, a beépült cukor aszimmetriájának köszönhető. Ugyanaz a következmény, ha véletlenül L2 dezoxiriboz épülne be, megtörné a DNS struktúráját, tökéletesen tönkretenné az átírás lehetőségét, a transzkripció lehetőségét és sok minden mást. Tehát egyszerűen nem lehet elképzelni, hogy ne legyen optikailag tiszta, egy adott irányban aszimmetrikus a rendszer. Na most itt látják magát a nukleinsavat, DNS-t. Ugye van a centrális dogma, hogy DNS, RNS az információáramlás iránya, itt ugye a transzkripció, a transzláció, illetőleg, hogyha az RNS-ről, mint hírvű RNS-ről, a ribosómán keletkezik peptid, illetőleg fehérje, akkor ez nem egyszerűen csak az aminosav sorrendet jelenti, hanem van egy beépített lehetőség arra, hogy ez feltekeredik, és azokat a másodlagos szerkezet és magasabb szintű struktúrákat formálja, nem számítva az egyéb segítséget, amit a sejtek használni szoktak. Tehát ez egy alapvető folyamat, egymásra épülnek. Nem lehet másfajta, pontosabban hajszálpontosan tükörképi, de aszimmetrikus struktúrát el lehet képzelni, csak ilyet nem találtak. Tehát az élet az olyan, amilyennek éppen most látjuk. Lehetséges, hogy egy másik bolygón vagy valahol létezhetnek elvileg tükörképi élőlények, de a Földön nincs megfelelője, illetőleg nem találtak ilyet. Na most itt lehet látni, hogy a DNS ugye kettős szálú, de a két szál nem azonos értékű. Most itt beszélni kéne, hogy mit jelent a gén, melyik szálról keletkezik a hírvéverenes, egyéb nincs rá idő sajnos. Végig lehet gondolni egyébként, de látszik, hogy muszáj, hogy a cukrok meghatározott aszimmetriával a D izomereknek megfelelően legyen a földi DNS-ben. Egyszerűen azért, mert akkor kerülnek a bázisok, amelyek a másik szál komplementer elemeivel hidrogénhidakat tudnak képezni, és így létre tudják hozni a kettő szálat. Másképp egyszerűen nem találnák egymást. Na most nagyon fontos a továbbiakból, nehéz dolog. Ez itt egy 1000x1000 képpontot tartalmazó fekete terület, ahol itt a piros kör kellős közepén egy darab fehéret próbáltam elrakni. Nem látszik, higgyék el, hogy ott van. Ez a PPM fogalma, parts per million. Tehát az analitikának egyik fontos mértékegysége a PPM. Akármibe van 1 millió darab, közte egy, akkor egy PPM az, amiről éppen beszélünk. De a biológiában, és főleg az ilyenfajta biológiában, amiről most beszélünk, még a PPB fogalom is bejön, és lényeges, és a módszereinknek olyan érzékenynek kell lenni, hogy PPB szinten is működjön, ez mit jelent? Parts per billion. Tehát itt nem ezerszer ezret, hanem egymilliószor egymillió elemet kell elképzelni, és abban egyet. Hát azt nem tudom bemutatni. Hihetetlen kicsi a PPB. Na most a Földet megbombázták már meteoritok. Az egyik leghíresebb, amit mostanában is nagyon vizsgálnak, ugye a kondrit, az végem a meteoritot jelent, az, hogy szenes kondrit, az azt jelenti, hogy széntartalmú vegyületeket is hozott kívülről. Na most ez a Murchison meteorit, ez 1969-ben pottyant Ausztráliába, amiből szép nagy darabokat találtak, és nekiálltak analizálni. 15 aminosavat találtak PPM szinten, viszont tracinként azonosították, tehát nyilvánvalóan nem élő eredetű, vagy pedig, ha volt élet, akkor az nagyon régen volt, mert hogy racemizálódott. Ezt később remélem megértik, ha még lesz rá idő, hogy elmondjam. Lényeg az, hogy előfordulhat, hogy mivel nagyon kevés a meteoritban található, benne elvárható aminosav, könnyen lehet, hogy az első vizsgálók nem dolgoztak elég tisztán, és elszennyezték a preparátumot. Sokan kritizálják, hogy a talált aminosavak vonatkozásában az extraterrestriális jelleg biztosan elismerhető-e vagy nem. Na most újra előszedték a dolgot, és 2004-ben a PNAS folyóiratban publikáltak egy cikket. Ott diaminosavakat kerestek, de ebből még kevesebb van PPB szinten, azok is racémek. Na most nagyon érdekes, hogyha nekiállnak maradni, vizsgálni, akkor ilyen egy mikronos méretű ős baktérium-szerű valamiket találtak. Egy biztos, hogy a Murchison meteorit anyaga a Földdel egykorú, tehát hogyha ezt vizsgálják és a vizsgálatok korrektek, akkor az innen levonható következtetések az a Földre vonatkozóan is általánosításokat tesznek lehetővé. Most mit próbáltak még? Vikingen kerestek életet. A lényeg az, hogy nem mondom végig, mert nagyon nincs idő, nem született perdöntő eredmény. Mostanában azt mondják, hogy az eredetileg tervezett kísérletek nem voltak elegendően érzékenyek, és nem reménytelen a helyzet, hogy a Marson mégiscsak lehetnek életnyomok. Bizonyítva nincs. A legutolsó, ez tavaly októberi eredmény, amikor is a Rosetta űrszonda filé leszálló egysége a Churyumov-Gerasimenko üstökösön, amit 67 P-vel is jelölnek, találtak szerves molekulákat, tehát ténylegesen fizikai kontaktusba került mérőeszköz a mintákkal. Találtak a légkörben vizet, szénmonoxidot, széndioxidot, ammóniát, metánt, metánolt, és ez volt augusztusban, és utána kiegészítették a vizsgálatokat, és októberben bejelentették, hogy formaldehid, kén-dioxid és kénhidrogén is van. Ezek megfelelő anyagösszetételt jelentenek, például a Miller kísérletnek megfelelő esetleges szerves anyag keletkezéshez, ha van megfelelő energia és stb. Na most akkor itt látják a fényspektrumot, kéktől vörösig látunk. Nagyon fontos, hogyha van egy nem polarizált fénynyalábunk, mint egy elemlámpa például, és ide egy úgynevezett polarizáló szűrőt teszünk, akkor a sokféle elektromágneses rezgési síkból ki lehet választani egy adott irányt. Na most, hogyha ez vertikális, hogyan lehet ezt analizálni? Egyszerűen veszek egy másik polarizátort, amit itt analizátornak szoktak hívni. Amennyiben az én analizátorom párhuzamos a kilépő fény aktuális tengelyével, akkor ő szépen áthalad a szűrőn és fényt látok. Amennyiben elfordítom pontosan merőlegesen, akkor a merőleges irányú vetület nulla, tehát sötétnek látom. Ezt látják. Na most ez egy nagyon fontos optikai rendszer arra, hogy a fény és az anyag kölcsönhatását lehessen vizsgálni. Na most a fény elektromágneses rezgés, de mivel a mágneses komponens mindig merőleges az elektromosra, ezért azt el is hagyhatjuk. Tessék tudni, hogy amit az elektromosról mondunk, ugyanaz érvényes 90 fokkal odébb a mágnesesre. Tessék látni, hogy ha kiválasztottam egy lineárisan poláros fényt, és az halad mondjuk balról jobbra, abban az esetben egy elektromos vektor nő fölfelé, elér egy csúcsot, utána csökken, aztán előjelet vált, és így megy tovább. Itt látják ténylegesen a horizontálisan poláros fényt, illetőleg valamennyire látszik a vertikális megfelelője. Na most miért lényeges ez? Azért, mert 1800-as évek elején egy Fresnel nevezetű fizikus rájött arra, hogy szó nincs arról, hogy valójában ilyen egyszerűen növögetne meg csökkenne az elektromos vektor, hanem úgy kell elképzelni, hogy van két cirkulárisan poláros vektor, itt ezt jobbra tekerni látják, ezt itt balra tekerni látják, de talán jobban megérthető, hogyha így mutatom, hogy amikor a pozitív csúcson vagyunk a színusznak, akkor pont átfed egymással a balra meg a jobbra cirkulárisan poláros komponens, ami nem változtatja a nagyságát, csak az irányát. És hogy halad előre a fény, ezek tekernek jobbra-balra, és mindig ennek a két cirkulárisan poláros komponensnek az eredőjét kell képezni, és akkor kapjuk meg ezt a bizonyos színuszt. Na most miért lényeges ez? Rengeteg anyagi kölcsönhatás magyarázható általa. Na most a következő van, hogyha van egy víz oszlop, és ezen halad keresztül a lineárisan poláros fény, akkor az előzőnek megfelelően a víz szimmetrikus, tehát viszont a víz kölcsönhat az elektromágneses rezgéssel, és a kölcsönhatásnak megfelelően kinyába lelassul. Mi méri a lassulást? A törésmutató. A törésmutatót N-nel jelzik, például az átlag ablaküvegnek a törésmutatója 1,4. Mit jelent az 1,4? Azt, hogyha a vákumban a fény 300 000 kilométert tesz meg másodpercenként, amit C-vel jelzünk, ha azt elosztják a törésmutatóval, az adott anyagban az aktuális sebességet kapják. Tehát a vízben is lelassul majd a törésmutatójának megfelelően a fénymozgás. A balra cirkulárisan poláros fény ugyanolyan mértékben lassul le, mint a jobbra cirkulárisan poláros fény, de az a lényeg, hogy ennek a két cirkulárisan poláros vektornak az eredője, az nem fog elfordulni, hanem marad abban a síkban, ahol voltunk. Mi történik akkor, hogyha egy optikailag aktív, aszimmetrikus anyagról van szó? A balra, illetve a jobbra cirkulárisan poláros fény eltérően hat kölcsön, az egyik gyorsabban fog menni, mint a másik, az eredő elfordul. Ez jelenti az optikailag aktív molekulák optikai forgatását tulajdonképpen. Na most van még egy bonyolultabb dolog, mert ez ott van, ott történik, ahol nincs kromofor. A kromofor azt jelenti, hogy az anyag valamilyen hullámosztartományban színes, tehát ott elnyeli a fényt. Egyéb dolgok történnek. Ha színes, akkor nem csak a sebességkülönbség érvényesül a törésmutató különbségek miatt, hanem még a vektornagyságok is megváltoznak, és akkor az ilyen szép körkörös cirkulárisan polárosból úgynevezett elliptikusan poláros lesz, és ennek az ellipszisnek a tengely arányai az úgynevezett ellipticitást adják, amiből oldatokban fehérjék szerkezetét lehet meghatározni, és aszimmetrikus molekulák struktúráját lehet meghatározni. Na most ennek az egésznek az az értelme azon túl, hogy analizálni tudunk aszimmetrikus molekulákat, aszimmetrikus struktúrákat, hogy ugyanilyen cirkulárisan poláros fény kölcsönhatás a természetben is előfordul, és amennyiben van aszimmetria a cirkulárisan poláros fények, a balra-jobbra cirkulárisan poláros fények vonatkozásában, akkor ennek megfelelően bontási különbségek is elképzelhetők a balos és a jobbos molekulák vonatkozásában. Tehát az egyik ok a természetben lévő cirkulárisan poláros fény arányoknak az eltérése lehet, hogy kiszelektálta valamelyik izomert. találtak rá konkrét példákat, hogy ez működhet. Na most 1957-ben egy Wu nevezetű hölgy kapott Nobel-díjat azért, mert rájött arra, hogy a világi természetben van úgynevezett intrinzikus aszimmetria, ami alaptulajdonsága az anyagnak, annak az anyagnak, amiből mi is fölépülünk. Ez pedig azt jelenti, hogyha van egy radioaktív anyag, olyan radioaktív anyag, ami béta sugárzásban bocsájt ki, a béta sugárzás az elektron kibocsátást jelent. Honnan származik az elektron? Van az atommag, az atommagban vannak protonok, a protonok száma dönti el, hogy a periódusos rendszerben hova kell elhelyeznünk az adott molekulát, az adott atomot, a neutron szám pedig izotópok létrejöttét teszi lehetővé. Na most a neutron az semleges. A proton pozitív töltésű, de a neutron úgy semleges, hogy tulajdonképpen egy proton meg egy elektron van atomi erőkkel összepasszírozva. Egy neutron önmagában, hogyha itt repül, akkor instabil. 100 neutronból 50 elbomlik 18 perc alatt, lesz belőle egy proton meg egy elektron. Na most ugyanakkor, amikor ezek a neutronok bent vannak atommagokban, akkor az atomi erők aktuális érvényesülésétől függően vagy sugárzik, vagy nem. Ha veszik a hidrogént, a legegyszerűbb hidrogén az egy proton. A következő hidrogén az egy proton, egy neutron, az a deutérium. Az egy proton, két neutron, az a trícium. A trícium radioaktív. 12,4 év a felezési ideje, tehát ha van 100 tríciumom, akkor 12,4 év múlva 50 darab trícium marad vissza. Egy neutron elbomlik egy protonra meg egy elektronra, tehát ő belőle hélium lesz, elemátalakítás, alkímia történik. Na most a Wu rájött arra, nem megyek bele nagyon részletesen, mert ugyan kéne, hogy az elektronnak van egy olyan tulajdonsága, amit úgy hívnak, hogy spin. Ez lehet plusz és lehet mínusz. A lényeg az, hogy Wu rájött arra, hogy a radioaktív izotópokból kilépő elektronok energiája függvénye az, hogy milyen mértékben spin polarizáltak. Balra pergő elektronok jönnek ki nagyobb százalékban, sőt, közel 100%-ban, hogyha nagy energiájú elektron lép ki. Ő is egy lehetséges forrása az aszimmetriának a következők miatt. Itt tetszenek látni, nagyon sok káliumot kell fogyasztanunk, ugye? A kálium 19-es pozícióban van, mert 19-es a rendszáma, 19 protonja van. Viszont a káliumnak nem kerek a atomsúlya, azért nem, mert ugyanabban a fakban legalább kétféle izotópot kell még mellé rendelni. Van a 39-es tömegszámú, 41-es tömegszámú és a 40-es tömegszámú. A kálium, amit megeszünk karalábébe vagy ahol akarják, 93%-ban olyan káliumot tartalmaz, amiben 19 proton mellett 20 neutron van, a 41-es az 6,7%-ba fordul elő, tehát 22 neutron van 19-es protonszám mellett. Ugyanabba a rekeszbe kell rakni a periódusos rendszerbe, és ami nekünk most érdekes, az a kálium 40-es, amit ide írtam. Ez 120 ppm nagyságrendben van jelen. Mit jelent ez? Kálium nélkül nem tudunk élni. A kálium ma is nagyon jelentős. Egyrészt a Föld geotermikus energiái vonatkozásában a hő harmadikként származik a kálium 40 természetes bomlásából. Na most a kálium 40 hihetetlen hosszú felezési idejű, több mint 1 milliárd év a felezési ideje, de ezzel együtt, hogyha itt megnézik, hogy milyen a háttérsugárzás, és megnézik a karalábét, kálium 40 tartalmát tekintve, hogy mennyire sugárzik, illetőleg vannak olyan szívbetegségek, meg egyéb problémák, ahol káliumot kell fogyasztani, ez egy gyógyszertári 2x1 g káliumklorid, és itt látják, hogy mi jön ki 2 g káliumkloridból sugárzásképpen. Annak ellenére, hogy borzasztó kevésnek látszik az a kálium 40, ami az összkálium mellett megtalálható. Annyi kálium van bennünk, hogy egy 70 kg-os emberben van 160 gram. Ebből 0,0187 tízezer, százezer, mit tudom én, kálium 40 van. Ez pedig azt jelenti, hogy mindenkiben, aki 70 kiló körül van, és átlagosan étkezik, 4900 bomlás történik másodpercenként. Most, mindig, állandóan, amíg élünk. Na most ez okoz mutációt, tehát a szervezetünknek dolgozni kell, hogy ezt kijavítsa, de mindenképpen alapja lehet a változásnak, evolúciós változásnak. A másik dolog pedig az, hogy olyan borzasztó sok kálium 40 van a természetben, hogy lehetett forrása az aszimmetrikus elektronprodukciónak, tehát a spinpolarizált elektronok keletkezésének, amiből származtatható 1-2-3%-os balkezes aminosav fölösleg, és ez pedig autokatalízis és egyebek útján felerősödhetett és eredményezhette a dolgot. Főleg ezen dolgoztunk a Szegedi Biológia Központ Biofizikai Intézetébe, hogy Garai András indított egy úgynevezett kiralitás csoportot. Kiralitás a görög kairosz kéz szóból származik, és a kezességgel volt hivatott foglalkozni. Nem születtek teljesen meggyőző eredmények, de én a mai napig hiszek benne, hogy azok az eredmények, amiket produkáltunk, alapos utalások arra, hogy ennek működnie kellett a természetben. Sajnos az ős-ős feltételeket teljes mértékben reprodukálni már nem igen lehet. Na most megmutatnám azért még, hogy mi következik az aszimmetriából a mindennapokban. Aszparagin egyik aminosav. A balost nem érzik íz. Tehát szaglás, ízérzés, gyógyszerek, kábítószerek, amit akarnak. Tehát nagyon sok vonatkozásban lényeges az aszimmetria. Én összesen két példát írtam, ide pedig lehetne százat mondani, hogyha lenne idő. Tehát a balos aszparagint nem érezzük semmilyen ízűnek. A jobbos aszparagin édes ízű. Ebből született az aszpartám is tulajdonképpen, mint Nutrasweet. Egyébként nagyon érdekes, egy csomó vegyületet véletlenül fedeztek föl, a Nutrasweet-et se keresték, a szaharint se keresték, laborba elkövetett hibából valaki rendesen belenyalt. Édesnek érezte, és akkor mentek utána a dolgoknak. Ami viszont nagyon-nagyon komoly volt, nem tudom, hogy ki hallott a Kontergán botrányról, több mint 10 000 gyerek született halva egy altatónak köszönhetően, amit 1960-as évek második felébe vezettek be, 50-es évek második felébe vezettek be, és a 60-es évek elejéig volt forgalomba. Mi következett be? Az következett be, hogy racém elegyként állította elő a gyógyszergyár, odaadták altatóként, az altató működött, csak hogy azt nem vették figyelembe, hogy a balos, a teratogén tönkrevágja az embriót, vagy nyomorultá teszi, de súlyosan nyomorultá, vagy pedig meg is öli. A jobbos, az tökéletesen működik altatóként, és nincs teratogén mellékhatása. Tehát az, hogy az aszimmetriával foglalkozni kell, mert eleve kialakult az a fajta rendszer, hogy a receptorok meghatározott struktúrákat tudnak befogadni, az egy hihetetlenül lényeges dolog. Lenne még példa bőven, de sajnos tényleg nem tudom elmondani, sőt, még a saját dolgainkat is kihagyom. Kivéve azt, hogy a 80-as években elég rendesen összeálltunk a Gyógyszerkutatóintézet embereivel, és azt találtuk ki, hogy ugye az enkefalinoknak mindenki örült, hogy megvan a morfin, mint fájdalomcsillapítónak a természetes megfelelője, csak hogy az enkefalinokat nem lehetett gyógyszerként használni, mert ha intravénásan beadják, 2 perc múlva nem működik, lévén, hogy ő egy pentapeptid, tirozin, glicin, glicin, fenilalanin, vagy metionin, vagy leucin van a végén, ez szerint hívjuk metionin enkefalinnak, vagy leucin enkefalinnak, de jön egy enzim, lehasítja a tirozint és a tetrapeptid hatástalan. Mit csináltunk mi? A kísérletek végén nincs időm elmondani, hogy hogyan. Kicseréltük a második glicint egy D-aminosavra, amitől ez az enzim megbolondult, mert nem ismerte föl azt a peptidkötést, ahol a tirozin-D-metionin kapcsolat létrejött. Több mint 3 órát hatásos volt az illető vegyület, ráadásul megnőtt a hatáserősség is. Hát mindegy, ez a kvazár, ez az lenne, hogy el akartam magyarázni, hogy a kvantitatív szerkezet aktivitás összefüggés tanulmányozásával hogyan kell például ilyenfajta molekulákat tervezni. Na most, hogyha valaki nagyon szeretne elmélyedni a dologban, akkor egy viszonylag új könyv, Wiley könyvkiadónak a kiadásában. Javaslom olvasásra. Ígértek belőle egy példány, de nem ért ide az előadásig. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönöm szépen egész fél éves megtisztelő figyelmüket. Találkozzunk a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat következő szemeszterében is. Viszontlátásra!